Békesség néktek. Charlesot, aki bizonyságot tett az imént, nem olyan régen ismerem, de az egyik bizonyságtétele nagyon megragadta a lelkemet, ő most nem mondott el magáról persze minden, de ezt hadd mondjam még el, mert egy életre elvittem magammal. Egyszer bizonyságot tett a hitéről, a megtéréséről egy nőnek, aki annyira kikelt magából, hogy elkezdte pofozni őt. Az ökleivel ütlegelte. És megkérdeztem, Charles, hát mit csináltál, amikor ütlegelt? Azt mondta, zsebre tettem a kezeimet. Ezt nagyon, nagyon megjegyeztem és eltettem, és szeretném, ha minden ruhámon lenne két ilyen zseb, mindig. Hogyha engem megütnek jobb felől, akkor ne elkezdjek én bal felől öklözni, hanem bele tudjam tenni a zsebembe a kezemet, és hadd védjen engem meg az, aki azt a hegyen épített várost is megvédelmezte, meg Charlesot is, meg mindannyiunkat megtud. No, ennyi bevezető után lassan rátérek arra, miért felálltam ide az igére, de előtte még elmondom, hogy kaptam egy kérdést egy testvértől, hogy mondjam már meg, hogy a csendes napon miért van szükség evangelizációra, mert ez egy evangelizációs alkalom lenne. Hát nem tartom magam éppen kifejezetten evangelistának, de úgy gondolom, hogy mi rosszul vélekedünk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy az evangelizáció arra való, hogy a hitetlenek megtérjenek. Az evangelizáció nem csak erre való. Erre is remek alkalom, hogy aki nem hisz, az hitre legyen segítve a szolgálat által, és megtérjen az Úrhoz, de az evangelizáció arra való, hogy a hallgatóknak a lelkét átitassa az evangéliummal. És erre nem csak a nem hívőknek van szükségük, hanem a hívőknek is szükségük van, hogy az evangélium megerősödjön. Mert azt mondja Isten igéje, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. És amikor az evangelizáció hangzik, az, ami hitünknek alapjai hangoznak el újból, akkor Isten kegyelméből megint merítünk egyet, megint iszunk egy jót az Isten kegyelméből. Most azért fogunk imádkozni, hogy ezen a délutánon, ebben az órában ez a kegyelem ismét átjárjon minket, ismét megtörténhessen az, hogy a kegyelem által megerősödik mindenkinek a szíve, aki itt van. Csendesedjünk el, és így imádkozunk az Úrhoz. Áldott megváltom Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy 17 és fél évvel ezelőtt az én gyenge szívemet megkerested és megerősítetted. Ez a megerősödés oka a te kegyelmed volt, Uram. Semmi más oka ennek a megerősödésnek nem volt. Mert nem lehetett okokat találni, hogy te engem miért választottál magadnak, miért esett meg rajtam a te szíved, miért közöltél velem annyi jót és ajándékot, áldást azóta is, meg akkor is. Ennek semmi oka nem volt, Uram. Ha elfordultál volna tőlem örökre, arra szolgáltattam volna okot bőven, de hogy felén fordulj, arra semmit. De hát ilyen természetű a te kegyelmed. És arra kérünk, Uram, hogy nem azért, mert ezt vagy azt megtettük, gondoltuk vagy szóltuk, mert ilyet mi eléd hozni most sem tudunk, hanem a te kegyelmedből erősíts meg ebben az órában mindannyiunk szívét. Amen. Egy igét fogok felolvasni a Bibliából, mert ez az élet könyve, és aki élni akar, annak Bibliát kell olvasni. Mi szeretnénk élni, és ezért az Isten igéjéhez fogunk nyúlni, amely múlhatatlan és örök. Mózes első könyvét kell kinyitnia annak, aki velem együtt szeretné ezt olvasni, meg aztán belepillantani később is, és az én Bibliámban csak egyet kell lapozni ebben a Mózes első könyvében, ez a legelső lapja a Szentírásnak. A második rész 15. versétől fogom felolvasni az igét a 17. versig, és ezt fennállva tegyük meg, hogy meghallgatjuk. Tehát Mózes első könyve második rész 15. versétől a 17-ig így szól hozzánk Isten igéje. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolta az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Foglaljunk helyet. Azzal kezdem, hogy Isten nem olyannak teremtette a világot, mint amilyennek látjuk most. Istennek gondolatában sem volt az, hogy a világ ilyen legyen, mint amilyen most. Ugye sokan kérdezik, hogy ha van Isten, akkor miért van ez, miért van az, miért van amaz. Hát mi egy teljesen másik világot szemlélünk, mint amelyet Isten elgondolt, és amelyet Isten megteremtett. Ez a világ árnyéka önmagának, árnyéka, torzója annak, amit Isten alkotott, amit Isten akart ezzel a világgal, amit Isten szerette volna, hogy eljusson a világ odáig. Ez a mostani világunk, ez halvány képmása sincs annak, mint ami Isten teremtő gondolatában volt. És ezt le lehet bontani egészen az egyénnek az életéig, a te életedig le lehet ezt bontani. Hogy te nem az vagy, akinek Isten téged elgondolt. Te nem azt az életet éled, amelyet Isten kigondolt a számodra, amely miatt Isten megteremtett téged. Ez egy másik élet, amelyet te élsz, és ez még akkor is így lehet, hogyha te hívő vagy. Ha már megtértél egyszer még, akkor is lehet az, hogy nem azt az életet éled, mint amire Isten rendelt, mint amire Isten gondolt, mint amire Isten teremtett és létrehozott téged. Csak az a csodálatos kegyelem, az az áldott lehetőség áll előttünk, hogy Isten azt mondta, változtatni fogok ezen a helyzeten. És egy olyan élettel foglak téged megajándékozni, amely egészen olyan lesz, és olyanná lehet, csak ehhez neked is hozzá kell járulnod, mint amilyenre én gondoltam, mint amilyet én akarok. Olyan életet élhetsz, hogy feletted is elhangozhat az, amit a mennyei atya elmondott az Úr Jézus felett, ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. És tudjátok, az Úr Jézus az egy zsenge, első, halottak feltámadásában, de a hívő életvitelben is. Ő egy első, és mehetünk utána. És lehet a te életed olyan, amelyre azt mondja Isten, ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. És még olyan életet is élhetsz, nem csak Istennek tetszik, hanem a környezetednek is tetszik. Nemrég volt egy megtérés, és ez a megtérő fiatalember olyan életet élt, hogy nagyon megszomorította vele a környezetét. És amikor találkoztam ennek a fiúnak az édesapjával egyszer, akkor ez egy nem hívő apuka, egy hitetlen apuka, megszorította a kezemet, és azt mondta, köszönöm, hogy visszaadták nekem a fiamat. Ezt mondta. A környezet is elkezd gyönyörködni abban az életben. A környezet is azt mondja, hát ez már egészen máshogy viselkedik. Hát így már jó. Az én sógorom az még nem az Úr gyermeke, de a sógornőm egy pár évvel ezelőtt szintén átadta a szívét az Úrnak, a feleségem húga. És azt mondta a sógorom, hogy hát butaságnak tartom ezt az egészet, de most sokkal jobb ez az asszony így, ahogy most van, mint ahogy régen volt. Észreveszi, és elkezd benne gyönyörködni, és azóta is azért úgy érdekli ez, mert valaki hitelessé tette az igét. De mondok még ennél többet is, hogy nem csak Istennek tetszik az az élet, amely helyre áll ő benne, és nem csak a környezetednek, hanem még neked is. Még neked is. És tudjátok, ahogy imádkoztam is 17 és fél évvel ezelőtt adtam át a szívemet az Úr Jézusnak, én sokkal jobban szeretem most őt, mint akkor egyébként. Az az első szeretet, az nekem az első lépés volt. És ma már a századikat, az ezrediket tehetem meg, én jobban szeretem, mint akkor. Mert nem is ismertem őt úgy. Alig ismertem, és már nagyon szerettem. most jobban ismerem, most még jobban szeretem. És ahogy így telt az idő, hogy megerősíti Isten az ő kegyelmét bennem, és szeretek hívő lenni. Csak tudjátok, mi nem szeretek lenni? Hitetlen az nem szeretek lenni. De az is szoktam. Hitetlenkedek. És akkor a saját életem nem tetszik nekem. És azt mondom, itt valami változásra lenne szükség. És akkor vissza kell térjek azon az úton, amiről leálltam. Vagy elkanyarodtam. És Isten szépen úgy terelget. Szép szóval, vesszővel, ahogy nekem pont a legjobb. És az az én lelkemet megelégíti. És én szeretek hívő lenni. Én élvezem a hívő életet. Én élvezek imádkozni, közösségbe lenni, igét hirdetni, Bibliát olvasni, bizonyságot tenni, úgy dolgozni a munkahelyemen, mint aki nem engem embereknek akar tetszeni, hanem az Úrnak, és minden, ami a Szentírásban le van írva, ez egy élmény. Jó élet hívőnek lenni. A te saját életed fog neked tetszeni. Az atyának is tetszik, a testvéreknek is tetszik, a környezetednek is tetszik, saját magadnak is tetszik. Na de mielőtt eljutnánk odáig, hogy hogyan is lehet erre az életre szert tenni, menjünk csak vissza az elejére, hogy hol lett elrontva ez a szépen megteremtett világ. Hát most arról a helyről olvastam, ahol el lett rontva, az Édenkert közepén volt egy fa. És ott történt a katasztrófa, ott torzult el a világ ennek a fának a tövénél, a tiltott gyümölcsnek az élvezésekor, és ott történt a nagy katasztrófa. Megkérdezhetjük így magunkban, hogy hát ha Isten tudta, hogy ez lesz a következménye, akkor miért tette oda azt a fát? Hát akkor vessen magára, hogyha egy kisgyermek elvágja magát a késsel, akkor nem teszem oda a kést az orra elé, hanem eldugom előle. Isten miért nem dugta el azt a fát, ha már nagyon meg akarta teremteni? Miért nem az Édenkerten kívül tette? A lángpallóssal védekező, vagy védő angyalokat, kérubokat odaállította volna az Édenkertnek a kapujába, csak akkor nem bemenni nem lehetett volna, hanem kimenni nem lehetett volna. És azt mondta volna, nyugodtan egyél minden fáról, mert a halálfa az kívül van. De nem Isten betette középre. Nem egy kis pici szigetre dugta el, odaállította középre. Miért kellett odaállítani azt a fát, amely a veszedelmet okozta? Miért kellett oda tenni a katasztrófának a helyét pontosan középre, ahol biztos, hogy belebotlanak? Tudjátok miért? A szeretet miatt. Azért, mert Isten szeret. És tudjátok, a szeretet csak a szabadság talaján tud virulni. Ahol neked nincs más választásod, csak szeretni, milyen szeretet az? Ugye vannak olyan keleti kultúrák, talán még ma is így működik ez, de hát ilyen filmekbe vagy mesékbe tudjuk, hogy megszületik a kis herceg valamelyik sivatagi országban, és akkor már eldöntik, hogy a szomszéd pasának a kislánya lesz az ő felesége. Hát nem tudom, milyenek ezek a házasságok, talán mivel ez volt a gyakorlat a keleti országokban, ezért alakultak ki a háremek is, mert nem volt igazán kielégítő az az egy, hát kellett másik, harmadik vagy tizedik. Nem jó az a közösség, amely rád van erőltetve. Az a közösség az igazi, amelyet te választottál. És ahhoz, hogy tudjál választani, ahhoz legalább két lehetőség kell. Kell egy igen, és kell egy nem. És Isten nem azért tette oda a nemet, hogy te azt mondd neki, hogy nem, hanem azért tette oda a nemet, hogy amikor azt mondod, hogy igen, akkor az igazi legyen. Ma csak az van ott, hogy igen, hát akkor mit fogsz mondani? Az, hogy igen, az egy kényszerű helyzet. Semmit nem ér az a szeretet, amely nem választható. Az a szeretet az igazi, amely a szabadság talaján virul. Ezért helyezte el oda Isten. Amikor egyszer beszélgettünk erről, egy közösségben, akkor a filozófia tanár azt mondta, hogy hát vegyes volt az összetétel, fiatalok voltunk együtt, de mondta, hogy most főleg a fiúkhoz szólok, képzeljétek el, hogy van egy robot nő. Be lehet mindenre programozni, hánykor kelljen, milyen keményre készíts el a rántottát, hogyan, milyen melegre készítse a kávét, hány cukorral, milyen időpontban, milyen legyen a csípőbőség, hajszín, kor, mindent be tudsz programozni. És frankon működik, valami nem tetszik, átírod a programot, és akkor úgy van, hogy beprogramoztad. Nem hibázik. Jó robot. Meg van egy húsvérnő. Nem fog felkelni akkor, amikor szeretnéd, túl keményre főzte a rántottát. Keserű a kávé, meg már kihűlt, elfárad, nyűgös. Melyiket fogod választani? Hát egy se volt, aki azt mondta, hogy én a robotnőt választanám. Mindenki az igazi. Hát miért? Azért, mert az egy szabad választáson alapul. Mert az a robotnő be van állítva, hogy téged szeressen, az nem fog más tudni csinálni, csak téged szeretni. De hogyha van választás, az én feleségem előtt több száz, meg ezer férfi lehetett volna, de ő engem szeret önként, és én meg éppen őt, és ez kölcsönös, és ez így csodálatos, és ez így gyönyörű. Hogyha nem lehetne választani, hát azt hiszem, hogy sokkal nehezebb lenne a dolgunk, és a mi kapcsolatunk az egy kényszer kapcsolat lenne. Ezért volt ott az a fa, és ezért van előtted ott az a lehetőség minden egyes napon. Azt gondoltad, hogy amikor hívő leszel, akkor azok a kísértések majd nagy évbe elkerülnek téged, amik szüntelen legyőztek, amíg nem voltál megtérve. De ez pontosan fordítva működik, mindig ott lebzsel a kísértő. És mintha Isten nem nyújtana tűzfalat és védelmet, szinte az életed közepén kiállt az a kísértő. Tudod, miért van az? Azért, mert boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Boldog ember az, aki önként mondja Istennek újból, szeretlek. Úgy szeretem ezt az igét, amit az egyik testvérnő az imádságában idézett, te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Igaz, hogy elbuktam, igaz, hogy gyenge vagyok, igaz, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, de olyan jó ismét visszatérni ehhez a kijelentéshez, ugye? Még ha vétkeztem is, még ha el is buktam, de aztán mégis átgondolni és azt mondani, tudod, Uram, hogy elbuktam, tudod az én dolgaimat, hogy ilyen, olyan vagyok, mind igaz, ami be van írva a Bibliába, az mind a hét levélnek, ami rossz, elmondható, rám is igaz, Uram, de te tudod, hogy szeretlek téged. Ez egy olyan csodálatos, szabad választás. És akkor Isten is visszatér hozzám. Én is visszatérek hozzá, ő is visszatér hozzám, és elkezdődik, vagy folytatódik valami csodálatos dolog. Tehát teljes örömnek tartsátok, amikor életetek közepén ott sziszeg a kígyó, és megkérdőjelezi Isten kijelentéseit, és bele akar vinni különféle kísértésekbe. Mondjátok neki, teljes nyugodt szívvel, tisztán, józanul, határozottan, hogy nem. De nagyon fontos szó, amit meg kéne tanuljunk. Ha nagyon sok hívő nem tudja kimondani, nem. Nagyon jó lenne ezt megtanulni. És azt mondani Istennek őszintén, egyszerűen, józanul, tisztán, igen, Uram. Megyek hozzád, imhol vagyok. Olyan sokan mondják a Bibliában, a Biblia szereplői, hogy imhol vagyok. Hát ezért volt ott az a fa. Milyen fa volt ez? Nézzük csak még egy kicsit tüzetesebben. Jó és gonosz tudásának fája. Ezt Isten mondja erről a fáról. Jó és gonosz tudásának a fája. Általában úgy szokták ezt idézni, nem hívő körökben, hogy ez a tudásnak a fája. És Isten biztos nem akarta, hogy az ember ilyen nagyon okos legyen, meg akarta óvni ettől a sok herce-hurcától, ami az ésszel együtt jár. Hát nem mondom, hogy könnyű annak a dolga, aki okos, de meg vagyok győződve, hogy Isten nem a tudástól akarta eltiltani az embereket. Itt egészen másról van szó. Ez nem a tudásnak, ez nem az ismeretnek a fája, hanem a jó és rossz tudásának a fája, és itt mindegyik kijelentésen nagyon nagy hangsúly van. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor ő maga átellenőrizte, amit elvégzett. Mi is szoktunk ilyet csinálni. Végignézett azon, amit teremtett, és azt mondta, minden jó. Ma Isten végignéz a világon, azt kell mondja, minden rossz. De akkor végignézett, és azt mondta, minden jó. Csak a jó volt. És Isten azt mondta az embernek, te tudod, mi a jó, Te is jó vagy, a környezeted is jó, a klíma is jó, a gyümölcsök is jó, a házasság is jó, a velem való járás is jó, és nem szeretném, hogy ez a jó kiegészüljön egy olyan mellékmondattal, hogy és rossz. Nem akarom. Nem akarom, hogy beleszálljon a légy a levesedbe. Nem akarom, hogy elkezdjen penyészedni, rothadni ez az egész, amit én neked alkottam, és te magad is. Nem akarom, hogy ott legyen az is, hogy és rossz. És tudjátok, a Szentírásban az ismeretnek, a tudásnak a kifejezése, az egy picit mást jelent, mélyebb jelentőségű, mint ahogy mi azt a modern vagy magyar gondolkodásunkkal elképzeljük. Azt olvassuk a negyedik rész első versében, itt Mózes első könyvében, hogy ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad méhében és szüli Káint. Tehát ez az ismeret nem azt jelentette, hogy Isten adott egy használati utasítást Évához, egy jó vastag könyvet, és mondta, hogy a női lélek az bonyolult, úgyhogy sokat olvast ezt, és mikor kiolvasta Ádám ezt a könyvet, akkor azt mondta, hogy na most már ismerem Évát, elolvastam a használati utasítást. Nem erről volt itt szó. Hanem azt jelenti, hogy megtapasztalta, mit jelent Évát átölelni. Megtapasztalta. Tehát az a megismerés, az nem egy felületes, az nem egy ész dolog volt, hanem azt jelenti, hogy megtapasztalom azt, amit megismertem. Azt akarta Isten, hogy az ember ne tapasztalja meg a gonoszt, ne tapasztalja meg a rosszat. Azt akarta Isten, hogy csak a jót tapasztaljátok meg. Hát azt már megtapasztalták addig is, és azt akarta Isten, hogy csak a jót tapasztalják meg továbbra is. Ne vegyüljön ebbe az, hogy emlékszel még, milyen jó volt, de most tudod, milyen rossz. Nem akarta ezt Isten, hogy ilyen legyen. És ezért mondta azt, hogy nem szeretném, hogy megtapasztald. Ne vegyél arról a fáról, hanem szeressél engem önként, kerüld el azt a dolgot, mert nem akarom, hogy te megtudjad, hogy milyen a rossz, a gonosz. Nem akarom, hogy megismerd, milyen a haldoklás. Nem akarom, hogy megtapasztald, milyen a gyász. Nem akarom, hogy megtapasztald, milyen megöregedni, vagy meggyengülni. Vagy mi az, amikor természeti csapások sújtanak, vagy amikor megszállottá válsz, és a te lelkedet a gonosz gyötri. Nem akarom, hogy tudjál arról, hogy mit jelent egymástól elszakadni, vagy elválni, vagy összeveszni valakivel. Nem akarom, hogy tudd, hogy mit jelent az, hogy depresszióba esni. Nem szeretném, hogy ezt megtudjad. Maradjál ki ebből a dologból. Ezt jelenti az. Nem a tudásról van szó, hanem nem szeretném, hogy beleessél a szakadékba, és kerüld el ezt a dolgot. De ide kellett, hogy tegyem, hogy lássam, hogyha elkerülöd, nem azért teszed, mert nincs más választásod csupán engem szeretni, hanem ezt önként tetted. Önkéntes volt a te szereteted. Milyen érdekes azonban, ha valóban így van, ahogy eddig elmondtam, Isten mond egy nagyon furcsa dolgot később, ennek a jónak és rossznak megismeréséről. A harmadik rész, 22. versében már a bűneset után, nézzétek csak, mit mond Isten, 1 Mózes 3.22-ben, és mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Hát Isten akkor tudta? Megtapasztalta? Milyen a gonosz? Hát ő azt akarta, hogy ne tudja meg Ádám és Éva, de ő később azt mondja, hogy olyan lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt is tudván. Tehát Isten ezt tudta? Neki volt ilyen ismerete, volt ilyen megtapasztalása? Jelenések könyvében azt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról, hogy megöletett a világ megalapítása előtt. Mint mi közülünk egy. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem közül az egyik, az tudta. azt tudta, mert magára vette. És Istennél nem úgy van, mint az a megtapasztalás, mint nálunk, hogy egy ideig még nem tudom, hogy milyen az, de mikor megtapasztalom, akkor utána már tudni fogom. Isten idő felett áll, és amit egyszer megtapasztalt, azzal a tapasztalattal ő öröktől fogva rendelkezik. Olyan lett az ember, mint mi közülünk egy. A Krisztus a szenvedő Isten. És olyanná lett az ember is. Én tudom, mit jelent meghalni, de nem szerettem volna, hogy te is meghalj. Én tudom, mit jelent az ördög hatalma, de nem akartam, hogy te megtapasztald azt. Én tudom, mit jelent megkísértetni, de nem akartam, hogy te megkísértessél. Én tudom, mit jelent megveretve lenni, de nem akartam, hogy te megverettessél. Most olyanná lettél, mint mi közülünk az egyik, a Krisztus, a szenvedő Isten, olyanná lettél. És én nem akartam ezt. És ez a gonoszság, amelyet akkor megtapasztalt az ember a bűnesetnél, és igaz volt az isteni kijelentés, meghalsz, és ebben a halálban vesztegel az egész világ. Az én gyerekem, aki hívő házasságban született, már fogantatása előtt imádkoztunk érte, az egész életét, jövőjét, mindenét Isten kezébe tettük, halva született Isten számára. Mert az orvos azt mondja, most már meghalt, leállt a légzés, az agyi funkció megszűnt, nem lehet visszahozni. A pulzusodat méri. De a szellemi látásban az a halott, aki nincs összekapcsolva Istennel. És így jövünk a világra. És ebben a hiába valóságban vesztegel az egész világ. Olyanná lettünk, mint az Istentől átkozottá lett Krisztus a Golgotán, elszakítva az élet forrásától. Meghaltunk, azon a napon meghalsz, pedig dobogott a szíve, de szellemi értelemben nincs közössége, kapcsolata Istennel. Elmegyünk a temetőbe, és elmondunk egy ilyen prédikációt, senki nem fogja tudni visszamondani, mert azok a testek már kihűltek, nem hallanak, nem érzékelnek. Arról sem tudunk, hogy van szellemünk, arról sem tudunk, hogy van Isten. Teljesen tudatlanul jövünk a világra. Halottak vagyunk szellemileg. És akkor ebbe az állapotba jelenik meg az Isten kegyelme, és ebből az állapotból akarja megszólítani az egész világot. Egész világot, minden embert. Hirdessétek, mondjátok, ne hagyjátok abba, és életük árán, sőt, vérükkel tettek bizonyságot az apostolok, és teszünk mi is bizonyságot, és mondjuk, és nem lehet minket leállítani, mert hirdetjük, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és van kimenekedés, van megváltás abból az életből, a halálra is van orvosság, nem találták meg az orvosok, meg a kutatók, meg a misztériumot követők semmiféle gonosz praktikával, de Jézus megtalálta a halálra az orvosságot, és kínálja, és lehetőség van. És tudjátok, mi a csodálatos? Olyan lehetsz, mint ő közülük egy. Olyan lehetsz, mint Jézus. Mert rajta már a halál többé nem uralkodik. Egyszer ontotta ki az életét, de aztán Isten felemelte az ő dicsőségére, az ő jobbjára, és ragyog az a Krisztus dicsősége, és te olyan lehetsz, mint Jézus Krisztus. Olyanná lettünk a bűneset során, mint az átkozott Jézus, az átokká lett Jézus, mert átkozott, aki fánfügg, mindegyik, és olyanok lehetünk, mint az élő Jézus, ahol nincs és gonosz, hanem csak jó van. Csak jó van. Olyanná lehetsz. Tudod, mit kell ehhez tegyél? Enned kell a fáról. Szakítanod kell a fának a gyümölcséről. Akkor minden fáról lehetett enni, csak egy fáról nem lehetett enni. Ma éppen a fordítottja az arány. Minden fa mérgező, de van egy fa, amelyen élet terem neked. A Golgota. Arról kell, hogy egyél. A Krisztus testét kell, hogy megedd. A Krisztus vérét kell, hogy megidd. Na, az lesz neked az élet. Akkor leszel új teremtésé, mert aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, nincsen abban élet. De mi szakíthatunk annak az egyetlen fának a gyümölcséről. Oda van állítva középre. Ma Isten odaállította eléd a középre. Nem lehet kikerülni. Csak akarattal, csak szándékosan lehet kikerülni. Ha te úgy döntesz ma délután, hogy nem, akkor kikerülheted. De ha úgy döntesz ma délután, hogy igen, igen, szeretnék visszatérni hozzád, Uram. Szeretnék én is hívő lenni, Uram. Akkor mehetsz te oda, és jut neked is bőséggel. Jut neked a kegyelemből. Ez nem olyan, mintha az ebédlőben úgy jártunk volna, hogy a sor felénél szóltak, elfogyott. Hát szegény baptista emberek, vagy tesztagok, hát nem mi szóltatok, hogy nincs elég tyúkhús, hát haza kell menni. Itt nincs ilyen. Bevitt Elizeus a házba üres korsókat, vagyis azt mondta az asszonynak, aki segítséget kért tőle szegénységében, hogy vigyen be üres korsókat a házába. Töltse meg üres korsókkal teljesen az ő házát. És volt egy korsó, amiben még volt olaj, mindegyik korsó üres volt. És azt mondta Elizeus az Úr nevében, hogy te asszony, zárd be az ajtódat, senki ne tudjon ott becsempészni valami olajat, vagy egyéb dolog ne lehessen a te gyerekeiddel együtt, és kezdjétek el megtölteni az üres korsót. Na gondoljátok, hogy az asszonynak mi jutott először eszébe. Hát kitöltöm a korsóból, a másik korsóba, leteszem az üreset, az egy korsót körbeöntöm, a végén meg lesz egy üres korsóm, ugye? Hát ez a matematika. Sokszor mi csak ilyen matematikával tudunk gondolkodni, de Istennek más a matematika. Jó lenne egy matematikát tanulni tőle. Megtöltötte az egyik korsóból a másikat, letette, és két tele korsó volt. Majd a telekorsóból megtöltötte a harmadikat, a negyediket, meg téged, meg téged, meg téged, meg engem is, és a Krisztus elég arra, hogy mindegyikünknek jusson. Nem fog kifogyni. Elapadhatatlan forrás. Mondod azt, én már egyszer megtértem, és megint elrontottam, és nekem már nem lehet, de lehet még. Még nincs bezárva az ajtó, még beteheted a te üres korsódat, és Krisztusból jut még neked. Még ma este is. Vagy mondhatod azt, hú, hát én nagyon félek az zárt ajtók mögött. Kell olaj, vagy nem kell olaj? Akkor bátorkodjál. Van kockázata, van félelme, nem mondom. Én se azt mondtam az evangéliumot, mikor meghallottam, hú, hát én hívő akarok lenni. Hanem elkezdtem félni tőle, milyen az, mi lesz velem? De aztán bemerészkedtem ebbe az zárt ajtóba, az zárt szobába, és én is kaptam tőle olajat. Szakíts hát arról a fáról. Vess véget ennek az átkozott életnek, de ne úgy, hogy az ördög kezébe dobod, mint az öngyilkosok, akiknek torkig van, torkig vannak a saját életükkel, és azt mondják, elég, teljesen megértem az öngyilkosokat. Minden megtérőnek el kell eddig jutni. Torkig vagyok önmagammal, elég volt ebből az életből. Csak Isten kezébe tedd, és majd ő megtisztítja, majd ő kicseréli, majd ő megdicsőíti. És olyanná leszel, mint mi közülünk egy. Azt mondja Péter apostol, isteni természet részeseivé lettetek. Ez végtelen kegyelem. Ez a legnagyobb kegyelem, a legnagyobb ajándék, ami létezik, és minden mást hagyj veszni, csak hogy ezt az egyet megnyerhest. Amen. Sok evangelizáció úgy ér véget, hogy aki új életet akar kezdeni, az jelentkezzen. Nekem ezek nem mennek, az ilyen felszólítások nem értek hozzá. Azt hiszem, a hívő élet az sokkal nemesebb és tartalmasabb ennél. Ha el akarod dönteni, hogy olyan életet szeretnél élni, amilyennek Isten teremtett téged, és nem ezt a torzót folytatni, akkor mától fogva imádkozz Istenhez, szólítsd meg, olvasd a Szentírást, amely az ő kijelentése, és nem egy természetes könyv, hanem természetfeletti, és járjál Isten népe közé, ahol olyanok vannak, akik ezt a kegyelmet már átélték. Ha ezt megteszed, akkor meglátod, hogy a te hívő életed elkezd növekedni, kiteljesedni, és egyre jobban fogod őt szeretni. Egyre mélyebben fogod őt szeretni. A Biblia olvasásra most nincs lehetőségünk. Gyülekezetbe járni sincs, mert ahhoz kell egy gyülekezet, most épp ez egy konferencia, de az imádságra most alkalom adódik. Szeretném, hogyha elcsendesednénk, és szeretném, ha mindenki, aki ma hallotta Isten szavát, az imádkozna. Szeretném, ha olyanok is lennének, akik ezt hangosan teszik, de szeretném, ha mindenki tenné halkan. Az imádság nem az, hogy becsukom a szememet, összeteszem a kezemet, lehajtom a fejemet, és mondok valamit. Ez egy nagy nulla. Az imádság az, amit Dávid mond, szívemet hozzád emelem. Ez az imádkozás. Ez lehet nagyon hangosan, nagyon halkan. Lehet villamoson, lehet térdepelve, lehet kezet felemelve, lehet magyarul, lehet angolul, lehet angyalok nyelvén, sokféleképpen lehet, megnyilvánulhat. Egy a lényeg, az egészbe, egy a gyökere. Emeld fel a szívedet Jézushoz, aki meg tudja szabadítani, meg tudja tisztítani. Most hadd legyen ennek az alkalma, percei hadd következzenek. És szeretném azt is, ha lenne olyan közöttünk, aki még soha nem szólította meg komolyan és igazán Istent, de most csak egy mondat erejéig is megtenné. Úr Jézus, szeretnék a tied lenni. Vagy valami hasonló, jó? De ne ezt mondjátok, amit én mondtam, hanem a szíveteket emeljétek fel Istenhez. Hadd következzék ennek az ideje. Imádkozzunk többen is fennhangon, és én fogom majd bezárni az ima közösséget. Úr Jézus Krisztus, te átéltette, megtapasztaltad a legnagyobb mélységeket, a legnagyobb átkot, a gonoszt, amely tépte, Uram, a te testedet, lelkedet. És te nagyon jól tudod, hogy milyen nekünk az, amikor ugyanez megtörténik velünk is. Urunk, köszönjük neked, hogy te átérzed a mi helyzetünket, amelybe saját hibánk miatt jutottunk, mert te a te szereteted miatt jutottál ide, mi meg a mi szeretetlenségünk miatt. És ezért te tudsz rajtunk segíteni, Uram, amikor minden erőnk elfogyott, amikor torkig vagyunk a saját életünkkel, meg másokéval is, meg ezzel az egész világgal, Uram, amikor nincs ott hely, ami számunkra ebben a világban, te azt mondod, hogy nálam van egy hely. Szeretnénk azt a helyet elfoglalni, Uram, és olyanná lenni, amilyenné te teremtettél, olyan igazivá, Uram, olyan jóvá, olyan hasznossá, olyan tevékenyé, olyan hívővé. És tudjuk, hogy itt a földön még sok kísértés, próba és bukás vár ránk, Uram, de a te kegyelmed elsegít minket arra a helyre, ahol nem lesz már ilyen, ahol az élet fája szabadon megközelíthető lesz, ahol begyógyulnak a sebek, ahol nincs több bűn, fájdalom, gyász, jajkiáltás, ahol örök élet fakad mindazoknak, akik hittek benned. Segíts, Uram, erre a hitre mindannyiunkat. És ha van itt, Uram, olyan, mert te ismered a szíveket, és te azokat a szíveket meg is szólítod, Uram. Nem csak észreveszed, hanem elkezdesz abban cselekedni. Ha van itt olyan, akinek a szívében nem laksz még te ott, nem élsz ott, Uram, kérlek téged, nagyon erőteljesen kopogtass, kérleld, szeresd, ítéld azt a szívet, törd össze, Uram, mert jobb fél lábbal bemenni az Isten országába, mint két lábbal vettetni a gyehenna tüzére. Vagy fél szemmel bemenni az Isten országába, mint két szemmel vettetni a gyehenna tüzére. Kérlek, Uram, téged, hogy szeretteid ért, kövess el mindent, hogy megmeneküljenek, és örök életük legyen, mint ahogy van, mindenütt a te népednek, akik téged segítségül hívtak és megtartottak. Áldott legyen a te neved örökké.